igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Ezért emel föl téged társaid közül Istened, a te Istened az öröm olajával. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 367. dicséretünk első versével kezdjük az Isten tiszteletünket. 367. első verse. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványaihoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünket énekeljük. Istennek igéjét olvasom, mégpedig a 22. Zsoltárból, a 10-től 12. versekig a következőképpen. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin, már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves szülők, kedves gyülekezet, szenvedés és szabadulás, illetve kérés és hálaadás ennek a Zsoltárnak a két nagy pillére, választás okáról annyit, hogy az egyik gyermek a húsvét előtt született, a másik húsvét után egy kicsivel, és akkor ez volt a Zsoltár, az egyik Zsoltár, ugye nagy csütörtöki, nagypénteki Zsoltár, ez tulajdonképpen, mert ezt jól ismerjük, és elválaszthatatlanul összekapcsolódott, ugye Jézus szenvedésével. Én Istenem, miért hagytál el engem? Így kezdődik ez a 22. Zsoltár. És kevésbé idézzük a második felét ennek a Zsoltárnak, amely egy hálaadó ének, Isten egész világra kiterjedő szabadítását hirdeti meg, így, hogy mert övé a királyi hatalom, és uralkodik a népeken. Az egyik oldalán, ahogy mondtam, ott van Jézus szenvedésének a szavai, a másik oldalon a dicsőítő szó, ami szintén elhangzott a kereszten. Tehát így kell ezt a Zsoltár hallgatni. És akkor is az övé volt a királyi hatalom, amikor nem így látszott. Akkor is az övé, amikor az egyéni életünkben nem úgy látszik, sokféle várakozás, reménység, kétség között munkálkodott, és így mutatta meg a hatalmát egy kicsi életkezdeten, vagy életkezdeteken, és így lett magától értetődővé, hogy a világon vannak ezek a gyermekek, szépen fejlődnek, növekednek testben, lélekben, Isten előtt való kedvességben, és nem is tudjuk elképzelni ma már, hogy másképp is lehetne, mert ez a helyes út. Tehát ebből következik, hogy az örvendezés és hálaadás ideje van. Ahogy mondtam a 22. Zsoltárban, a dicsőítő része, a Zsoltár másik fele, a Zsoltáríró örvendezve dicsőíti az Istent a gyülekezetben, és ezt mondja, rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt. Azt gondolom, hogy szépségesen összetalálkozik a kettő, az öröm, a dicsőítés és a fogadástétel, hiszen azért is vagyunk itt. És ez a dicsőítés szépen rásimul a generációk sorára. Így mondja a Zsoltár, hogy az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Ezek a gyermekek keresztény családban, református családban érkeztek, másik oldalon többféle felekezettel, de mindegyik ősrégi egyház, ahol komolyan veszik a fogadalmakat, és Isten megáldotta azokat. Hiszik, hogy továbbra is így lesz a generációk sora. Ők együtt régiek, a maiak és az eljövendők, a gyülekezet, az eklézsia, hirdetik Isten nagyságos dolgait. És ebben van a jövendőnek a nagy ígérete. Azzal kezdtük, hogy Jézus a kereszten imádkozta ezt a Zsoltárt, és akkor azt is tudjuk, ahogy mondottam, hogy az ének győzelmi énekké vált, hiszen elvégezte azt, amiért küldte őt az Atya. És amikor keresztelünk, ugye az ő halálába keresztelünk bele, ahogyan az apostol mondja római levélben, a keresztség által ugyanis eltemettetünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Nagy héten született ez a gyermek, amelyben megjelenik mind a kettő, a szenvedés, a félelem, az elhagyatottság és Isten diadalmas, szabadító tette. És ő végleg az élet mellett tette le a voksát, és amikor keresztelünk, akkor ennek az életnek válnak részeseivé ezek a gyermekek. Minden ígéretnek és áldásnak örököseivé, és nem kevésbé vagyunk benne bizonyosak, fogadalom tételük okán is, és még egyéb számos más ok miatt, és meg is fogja ismerni ez a gyermek az evangéliumot, ezek a gyermekek. Úgyhogy most a fogadalom tételre kerül sor, és kérném szépen, hogy álljunk fel, kérném szépen, hogy ide az úrasztala közelébe jöjjenek a gyermekekkel a családok, és oda nyugodtan ide föllépjenek, igen. meg vagyunk, jó? És megkérdezem először is azt, hogy akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek, a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Elejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Elejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a kisgyermekét való háladás következik, melyet az édesanyja fog elmondani.
Mennyi édesatyánk, mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te nagy szeretetedért és irgalmadért. Köszönjük neked a csodát, az élet ajándékát. Köszönjük, hogy itt állhatunk ezekkel a gyermekekkel a te szent színed előtt. Áldunk téged, hogy velünk voltál az áldott állapotunk minden idejében. Köszönjük neked, hogy ott voltál a szülésnél. Köszönjük, hogy éppen egészségesen születhettek meg ezek a gyermekek. Áldunk téged, Urunk, azért, hogy hűséges és jó vagy hozzánk nap, mint nap, és köszönjük, hogy megajándékoztál minket ezzel a csodálatos feladattal, hivatással. Kérünk, hogy te adj nekünk erőt, bölcsességet, egészséget, hogy ezeket a gyermekeket fel tudjuk nevelni. Kérünk, hogy te áld meg az ő szeretteiket, szüleiket, keresztszüleiket, nagyszüleiket, az egész családot, aki körülveszik őket. Köszönjük, hogy olyan családban élhetünk, ahol te vagy az első. És könyörgünk most azokért a testvéreinkért, akik nagyon vágynak kisbabára, nagyon szeretnének gyermeket, és talán régóta imádkoznak érte, hogy hallgass meg az imádságot, és kérünk, hogy te ajándékozz meg mindenkit gyermekkel, aki arra vágyik. Mindenható Istenünk, áld meg a mi gyülekezetünk kicsinyeit, és áld meg különösen ezeket a megkeresztelendő kisgyermekeket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen.
Dorka Csilla, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Saul Augustin, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg egy kis életeket, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleiknek, keresztüleiknek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Kérem, hogy forduljunk a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldásaként énekeljük a 134. zsoltárt. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, nyugodtan fel lehet menni a kicsikkel, és keressük el 23. Zsoltárunkat, folytassuk Isten tiszteletünket az Úrénéken, őriző pásztorom. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, János evangélium a 10. részének, első 21. versében, első 21 versében, gyülekezett az igét ülve hallgassa.
A jó pásztor és annak juhai. Bizony-bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok klába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez a példázatot mondanék Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékük. Újra mondta ezért nékik Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattok rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár mind, és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson, és azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életet adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból való, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szomra, és lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt, és sokan mondják vala közülük, ördög van benne, és bolondozik, mit hallgattok rá? Mások mondának, ezek az ördöngősnek beszédei. Vajon az ördög megnyithatja a vakok szemeit?
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el. Hálát adunk neked, édesatyánk, a mai Isten tiszteletért is, annak a sok-sok öröméért, gazdagságáért, amit eddig is vettünk, tudjuk, hogy nem érdemeljük meg. Köszönjük, hogy ide vezettél bennünket, mert magunktól annyi minden elvakít, akár csak a mai napon, de kézen fogtál, idehoztál, mert üzeneted van, ami számunkra, amelyik a legfontosabb, és ezt most elkérjük tőled, mint táplálékot, mint útmutatást, mint igei üzenetet. Köszönjük, hogy a te szent lelked munkálkodik, köszönjük, hogy adod az igét, köszönjük, hogy vezetsz bennünket legelőről legelőre, mint a te nyájad, és azt is megköszönjük, hogy úgy vagyunk benne, mint aki a pásztor szavára hallgat egyedül, bár mindig így lenne ez, ki egyenesednének a mi útjaink, és megtisztulna szívünk, a mi életünk, de megteheted, megcselekedheted, használd fel most is ezt az Isten tiszteletet, kegyelmezd meg az ige hirdetőn és az ige hallgatón egyaránt, légy itt közöttünk szent lelkeddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Úgy. Na, hagyd látni. Az, az. Jó, te is itt vagy. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na, még vannak itten, kérem, beszivárogtak. Ide gyertek a másik oldalra is, titineim. Jól van. Az ő tiszteletükre még egyet fogunk köszönni. Jó, köszönöm. Rendben, köszönöm. Úgy, fog meg szépen a kezét, úgy van, na most még egyszer, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ez az. Hát kérlek szépen, most egy izgalmas történetet fogok elmesélni, nem kell megbotránkozni, mert ez egy kísértett történet. ugye már borsózik az ember háta, és ez a kísértett történet, ez a parókián történt fényes nappal. Hosszú ideig nem volt csöngő, mert leszakadt az összes zsinórgya, nagy tél, meg kukás autó, letépett mindent, eljött a boldog korszak, se internet, se telefon, se töngő. Hát mondom, ez mindig így maradna, ez akkor jó is lenne, igaz? Hát te még ezt nem tudod, hogy én miért mondom, ugye? Én meg pontosan tudom, de hát mondtam most már szerelő bácsak, csinálja meg a csöngőt, gondok úr is bütykölte, mindenki bütykölte, na végén sikerült megcsinálni. Ez így rendben is van, működik is, édegélek nyugodtan, szóval megszólal a csöngő. Hát mondom, most aztán mehetek ki, kimegyek, mit gondoltok, ki volt ott? Hát mondom, valaki szórakozik, elkapom, jó, megpapozom. Visszamegyek, megint ezek veszek, megint csönd. Na, kiugrok, ki volt ott?
Senki.
Hát akkor ki csöngetek?
Ez a szellem.
Szellem?
Biztos.
Na, de hamar. Na, mondom, most lebuktatom, megvárom kint. Várok ezt, csak megszólal a csengő. Hát látom, ebből nem lesz valami jó dolog, ez így fog nekem egész éjjel csöngeni. És mindjárt szóltam a szerelőbácsnak, jöjjön és nézze. Jött, nézte, összerakta, szétrakta, azt mondja, nem tudja. Na most már várjunk, amíg megint megszólal. Megint megszólalt, hát mondom, ez valami társas kísérlet, ez nem, vagy kísértet, ez nem fél tőlünk. Még egyszer csak ki nem derítette azért, mégiscsak egy villanyszerelő, hogy az a sok lígődrógó drót, ami közt ott volt a csengő is, meg ki tudja még mi, az a csatornán zárlatos lett, és amikor fújt a szél, akkor összezárt. És akkor megszólalt a csengő. Hát ezek szerint ugye mégsem rendelkezünk egy házi kísértettel, ugye, Suzán, ugye nem, hanem hát megfejtettük a nagy titkot, a nagy talányt, hogy bizony ezeket a drótokat rendbe kell hozni. Na de hát azért a dolog elgondolkodtatott, ugye, hogy egy ige jutott eszembe, ugyanaz nem csengő, és nem is szeretném, ha csengővel jönne, de ez az ige így hangzik, és vajon ki mondja, aki nem kísértett, hanem valóság, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ki mondja? Jézus mondja. És melyik ajtó előtt áll? Önököm, ott mi van ott?
A szív.
A szív bizony. És hol kopogtat Jézus? Szívünk atán. Felül nem csörgethet is, nem baj, csak legyen jelzés. Hogyan csönget Jézus az ajtón? Igével, énekkel, másik emberrel, gondolatokkal, nagyon sok mindennel. És mit kell olyankor tenni? Hát ezt is ki kell nyitni az ajtót. De nyitott szívvel kell várni, hogy Jézus kopogtasson, és engedjük be. Amikor Isten tiszteletre jövünk, akkor kinyitjuk a szívünket. Akkor leülünk, igét hallgatunk, akkor énekelünk, imádkozunk, hogy mind-mind kopogás, tehát ha bezárom a szívem, akkor akár sakkozhatnék is, vagy tévészhetnék. Nem, nyitott szívvel várom, hogy ő nekem mondjon valamit azért zörög. Világos? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Jó van. A 176. dicséretet énekeljük, ige hirdetésre készülve, szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Felolvasott igéből, a János 10-ből olvasom föl, 11. verstől. Én vagyok a jó pásztor, A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a János evangéliumában lépünk tovább, megint csak egy kicsit tudunk elvenni ebből a nagyon gazdag asztalból, vagy asztalról. A pásztor igék nagyon fontos igék bibliaolvasók számára, mert alapüzeneteket hordoznak, és ugyanakkor nagyon jól megragadható, átélhető példázatokban, képekben mondja el Jézus a pásztor alakjáról a legfontosabbakat, és nagyon mélyen belegyökerezik a bibliai világba a pásztor alakja, mélyen belegyökerezik az üdvösség történetének kibontakozásába, proféciáiba, éppen ugye a 23. Zsoltárt is énekeltük, és tulajdonképpen hordozza a Szentírás leglényegesebb üzeneteit. A gyerek is megérti az óvodánknak, ugye ez egy nagyon fontos szereplője a pásztor, meg a bárány, meg a farkas, ezt leszoktuk sokszor játszani, és minden gyermek, mondjuk közép a csoporton már fölfelé, tud annyit elvonatkoztatni, hogy tudja, hogy Jézus a pásztor, én vagyok a bárány, és a gonosz a farkas. Ettől a pillanattól kezdve egy történetben, egy játékban átélhetővé válik az egész evangélium, erről van szó. Valamiért aztán a későbbiek során a felnőtt emberek elfelejtik. Ezt már nem értik úgy, mint a gyerekek, és amíg a farkasok jó meg nem harabdálják, addig nem megy vissza a nyájba. Aztán akkor már kicsit sántikálva húzza az irháját, akkor tudja, hogy jobb a nyájba. Ugye? Tehát ez így van, sajnos. De a kérdés itt elsősorban az, hogy hogyan lehet tehát a nyájba bejutni, ki az, aki engem oda bevezet, ki a pásztor, ki a jó pásztor, ki a rossz pásztor, van-e esetleg nekem valamilyen pásztori tisztségem, nyilván a papságnál ezt meg se kérdezzük, de gyülekezeti tagnak is van. Szóval nagyon sok üzenet van a pásztor igékben, és próbálunk néhányat ebből most szemügyre venni. Azt is elmondom, hogy a lombsátrak ünnepén vagyunk, ugye emlékszünk, a vakon született is ehhez a ünnephez kapcsolódik annak a meggyógyítása, és aztán Jézus mondja a pásztor igéket, és ezt olvassuk, ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették. Tudnék, a felelős vezetők, a szellemi emberek, akik vakoknak bizonyultak az előző történetek kapcsán. Jézus beszéd, de tulajdonképpen profétai beszéd, profétai példázat, képes beszéd, ami egy kicsit mindig rejtélyes is, mert azt is mondhatná, így mondjuk egyenesbe, hogy farizeusok, írástudók, rossz vezetők vagytok, rossz vezetői, rossz pásztorai vagytok Isten népének, és még inkább ugye a Heródes háznak, a királynak, hogy gazemberek vagytok, Isten népe, farkasai, haszonlesői. De Jézus a pásztorról beszél, és persze ezt mindenki ismerte a profétáktól, Ezékiel könyvéből különösen, és a váradalmakból, és az a váradalom, hogy majd a Dávid házi mesiás, pásztor, király, ugye vonulatból jön el a mesiás király, aki legeltetni fogja Isten nyáját, és elcsapja az Úr a rossz pásztorokat, és teljességre jut majd az ő királyi uralmában ez a pásztor, nyáj, közösség, és legeltetni fogja Isten országába az ő népét. Tehát mondjuk így, hogy mindenki ismerte a pásztor gondolat teológiáját, szimbolikáját, de maguknak kellett értelmezni. Tehát ugye pontosan ez a prófétai beszéd lényege, hogy tükörbe kell ezáltal nézni, végig kell gondolni, miről is van itt szó, ki csoda, ki mit mond, mit üzen ez által, és milyen különös, hogy azt olvassuk, hogy nem értették. Azt, ami egyébként annyira világos és egyértelmű volt, nem értették. Miért? Mert nagyon is értették valahol, lelkük mélyén, de nem árt néha elgondolkodni azon, hogy amikor a tükör nagyon éles, nagyon világos, nagyon egyértelmű, hogy akkor miért nem ismerem benne fel a saját arcomat. Ugye az ige arra kényszerít bennünket, hogy értelmezzük a szavait, nem mindig egy az egybe szólít meg, hanem képekbe, és olykor tőlünk messze eső történetekben is bizony értelmezni kell, és vannak, akik értik, és vannak, akik nem értik. De azt kell megtudnom, hogy én miért nem értem, ha nem értem, mert ismerethiányom van, semmi probléma, meg lehet kérdezni, el lehet olvasni, vagy pedig valahol igazából nem akarom tudni, és akkor nem is kérdezem, de most csak kicsit kitértem itt a fővonalról, de azért ezt jó, hogyha tudjuk, és végig gondoljuk magunkba. Jézus szavai tehát vádirat a rossz vezetők ellen, a rossz pásztorok ellen, és ugyanakkor hívogatás is az ő pásztorságába, az ő isteni pásztori létén át az atyával való közösségre, amit olyan sokszor megígért már régi időkben is, hogy Istenük leszek, ők pedig népem. Arra szoros közösségre hív, amelyet így lehetne talán megfogalmazni, hogy belüllét, az Isten szeretett közösségén való belüllét, és a főpásztor és a nyáj legszorosabb közössége ez, maga az üdvösség ez. És az a pásztor dolga, hogy ide hívogassa az övéit, ide hívogassa a nyájat. És hát eközben olvasunk a jó vezető és a rossz vezető tükréről. Izrael gondolkodásában nem vált szét igazán a vallás és a politikai vezetés, mert ugye szövetségen belül volt mind, és erről gondolkodtak, az igazi pásztor a király volt. Persze ugye már régen volt király Izraelben, de a pásztor alakja és a király dolga, ez összekapcsolódott, pontosan a Dávid házból származó mesiás király alakjával, és azzal a gondolattal, hogy Izraelnek maga Isten a pásztora, és a rossz pásztorok juttatták ilyen végveszélybe az Isten népét, és ez Jézus korában is teljes aktualitást jelentett, a Heródes ház és a hűbéri környezete, annak a rabló gazdálkodása, istentelen életmódja, gyilkolászása, és ebben a minijőben hatalmas feszültség Jézus pásztori munkája, és az a helyzet, az a vallási, társadalmi, politikai helyzet, micsoda összeütközés a kettő. És ebben ne érte, hogy ne értették volna, hogy mi az, hogy jó pásztor és rossz pásztor, hogyan érint ez minket itt most. Úgyhogy a keresztény ember viszont Krisztusban hordozza a maga tisztét, ugye sokszor elmondtuk, hogy Krisztusról neveztetünk kereszténynek, ezért van egy papi, profétai, királyi, és ide nyugodtan oda tehetjük, hogy pásztori felelősségünk, tisztünk, olyan sokszor idéztük a KT kérdését, hogy hogy van jelen a keresztény ember a világban, úgyhogy részesül Krisztusnak ezekből a tiszteiből, szolgálataiből, és ezt gyakorolja. Gyakorolja a családban, gyülekezetében, a kulturális közegében, munkájában, ugye a városban, a póliszban, és a politikában, a nemzetnek a dolgaiban, a pásztorság, amelyik nagyon a papi ízű dolog, mert ez részben van így, nem csak nyáj vagyunk, meg báránykák egyenként, hanem vannak reánk bízottak, kisebb-nagyobb mértékben is van pásztori hivatásunk is. Innen kell néznünk, illetve hallanunk a pásztor igéket. Hát a családban, a családfő az a családnak papja, pásztora, ha úgy tetszik, kormányzója, és így tovább lehetne folytatni. És hát innen értelmezik a vezetők is a saját szerepüket az egyházban, innen veszik az irányt, célt, a feladatot. Jézus először is világossá teszi a jó pásztori mi voltnak a kritériumait, ki az igazi pásztor, a legitim pásztor, nagyon egyértelműen szépen elmondja, hogy először is az a fontos, hogy törvényes úton érkezik az ajtón keresztül, ugye? Mit jelent az? Jézus az ígéreteknek az útján jött, nem egy hirtelen ötlet, valami adhok kitaláció, álmesiási hát esemény, hanem most földdobja egy politikai vagy egyéb lehetőség, hanem azt teljesíti be, amit az Isten megígért már az ős atyáktól fogva, a jó pásztor, akin keresztül Isten uralkodik az ő népén. Tehát ez az ajtó, nem jöhet máshonnan. Aztán felismeri az ajtó őr az igazi pásztort, ez ott nagyon aktuális, mert Keresztelő Jánosra kell gondolnunk, hogy az útkészítő, a figyelemfelkeltő, ugye, aki fölismeri ott a Jordánnál, hogy na ő az, akit az Isten küldött. És aztán az a kapcsolat, az a meghitt kapcsolat pásztor és nyáj között, a juhok ismerik a hangját, és a pásztor is ismeri minden egyes juhát. Nem követnek idegen pásztorokat, nem valami káosz van, valami érzelmi, szellemi, lelki káosz van ott, ahol Krisztus a pásztor, hanem ott világos elölmegy, és az életét is kockáztatja. Leteszi, ha az atya parancsa ezt követelés, szuverén módon visszaveszi, mert ő győzelemre vezeti az ő népét. Tehát a jó pásztor ismérvei ezek itt nagyon röviden, szemben az illegitim pásztorokkal, a Heródes félékkel, a politika, gazdaság, vallás felelőseivel, akik rossz pásztornak bizonyultak, valójában nem vezetői lettek a nyájnak, hanem béresek voltak. Jézus hívja a nyájat, és aki nem süket és nem vak, megint csak a vakon születettre is visszautalva, az felismeri a pásztor hangjáról, arról, ahogyan közöttük van, felismeri és megérti, hogy az Istennel való közösségre Jézuson keresztül vezet az út. Ő az ajtó. Nem csak a legitim úton jött, hanem az egyetlen igazi bejárat is az Isten nyájába. És ezért kell látni, és ez talán a legfontosabb mai gondolat, hogy ez a közösség az áldozatvállalók közössége. Itt van, ebben van az igazi közösség Istennel, mert mit is mond itt az Isten megismerésének feltétele, az áldozatos szeretet vállalása. Ezt mondja, hogy ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és az én életemet adom a juhokért. Figyeljük csak meg, hogy ismeret és áldozat együtt van. Ott van közösség az Istennel, ott van Isten ismeret, ahol a kettő együtt van. És innen világos, hogy mi a különbség a béres és a pásztor között. Béres azért fut el, mert az csak béres, az megélhetési. Az nem akar és nem fog semmilyen áldozatot vállalni. Ezért nem is lesz sose igazán, hogy mondjam, ismerős a főpásztora. Nyilván neki is van, mondjuk így, hogy pásztora, ura, az érdek, a mammon. Ez a béres. A pásztor azért pásztor, mert a főpásztor az áldozatvállaló közösségének főpásztora. Nem is ez a célunk, ugye sopánkodjunk a béreseknek a lelki világán, és nagyon szomorú az, amikor egy pap esetleg béresnek bizonyul, de hát az is szomorú és veszedelmes, akkor kiderül valamelyik atyafiról, hogy bárány bőrbe bújtatott farkas, aki szétzilálja, széttépi a közösséget, elragadj, aztán eltűnik, ugye sokszor észre se vesszük, csak valahogy úgy zilálódunk, úgy valahogy fogyunk, veszteségeink vannak, hogy oroznak bizony farkasok. Azt gondolom, hogy nagy vízválasztó időszak fog reán következni, lehet, hogy benne is vagyunk. És ezek lesznek a nagy kérdések, hogy béres vagy pásztor. Melyik lelkülettel élni, ragadozni, vagy áldozatot vállalni. És bármilyen furcsa is, azt gondoljuk, hogy az életnek a vonala az utóbbi irányba fog tovább menni, ahol lesznek áldozatvállaló közösségek, ott élet fog születni, ahol ezt nem gyengeségből teszik, hanem szuverén módon, ugye a pásztor hangjának engedelmeskedve egyedül. És azt hiszem, hogy nagy üzenete van ennek a résznek, amikor azt mondja én is, hogy hatalmam van, de a teljhatalom szót használja, azt a bizonyos exúsziát, amivel a halála nem vereség, és nem a farkasok és béresek diadala, hanem az atya parancsának való engedelmesség. Itt arra is még érdemes figyelni, olyan erős áthallás van az úrvacsora igéihez, a jó pásztor életét adja juhokért, ugye, értetek vagy érettetek. És ezzel ment elől, átment a halálon, a kárhozaton is, ugye ajtóvá lett az övéi számára, és az való igaz, hogy nincs nagyobb kegyelem a pásztor hangját hallva elindulni ezen az úton, és ez a legnagyobb, legmélyebb pásztori munka is, valakit pásztorolni a végén oda, ahhoz az ajtóhoz, ahol a belépés van, ahol az ősi ígéretek teljesednek be, hogy az Isten sátora az emberekkel van, ők pedig népei lesznek, és ő velük fog lakni, és maga lesz Isten velük, ő lesz pásztor az ő nyája között, közöttük fog élni. Hát persze hatalmas tévedés lenne azt mondani, hogy ez egy gyönyörű látomás és táblat, ami hitünknek, akkor nem olyan nagy baj, ha hamis pásztorok, béresek és farkasok dáridozgatnak itt tovább mindenfelé. Azt hiszem, hogy egy óriási tévedés, Jézus szánta a pásztor nélküli nyájat, ugye olyanok voltak, mint a pásztor nélkül vagy a juhok, beszélt az egyetlen elveszettről, amelyet utána megy a pásztor, biztatja a tanítványait, hogy ne félj, te kicsi nyáj. Tehát igenis van a pásztorkodásnak, az áldozatvállaló közösségének feladata bőségesen ebben a mai világban. Már az is teljes élet, ha magunk kicsiny területén igyekszünk valami pásztori, krisztusi felmutatni, lehet megélni, lehet adni, kapni, és szűkebb, nagyobb közösségben, én most gondolok, akár például az óvodára, talán a leendő iskolára is, milyen nagy pásztori feladat, milyen pásztori lelkület szükségeltetik egy egyébként ennek teljesen szembe menő, ezzel ellentétes, lélektelen, béres szemléletű világnak. Gyermekek, ne ebben nőjenek fel a nyájban, ne pedig a béresek által, hát valami módon vigyázott birkaságban. Ugye? A bárányra való hajazást jelenti ez, ugye, hogyan is beszél tulajdonképpen, ugye, a Szentírás Jézusról, és a Jelenések könyve, ugye, a bárány, hát valahogyan hasonlóvá kell válnunk, hogy az ő nyája legyünk, az ő legelőjének juhai legyünk, pásztori lelkület és szuverén felvállalása, az áldozatvállaló közösségének, mert eközben Isten ismeretre jutunk, eközben mélységekbe, magasságokra jutunk, meggazdagunk, igazán emberi, üdvösséges emberi életet élünk. Isten adja, hogy ez a közösség ilyen pásztorló nyáj legyen, gyülekezet legyen az ő kegyelméből. Amen. A 297. dicséret 6., 7., 8. versét keressük ki. 297. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük az ígét és a figyelmeztetést, köszönjük a tükröt is, amelybe belenéztünk, és megláttuk a csúfvonásokat, de hálát adunk minden olyan vonásért, minden olyan karakterért, amelyben azt élhettük meg, hogy te szent lelked és ígét formált bennünket. El tudtunk hagyni rossz dolgokat, és hogy még mindig ki tudunk alakítani új vonásokat. Hadd legyen ilyen pásztorszerű és ilyen jú-szerű, nyájszerű a mi vonásunk, és ebben úgy legyünk együtt, mint közösség, mint aki áldozatot tud vállalni, de amelyik szuverén módon teszi ezt egyedül a főpásztornak a szavára. Könyörgünk ezért a világért, és ezen belül a mi népünkért, egyházunkért. Most imádkozunk azokért, akiket rossz pásztorokként neveztek meg. Urunk Istenünk, nem mindig látjuk a valóságot, a kegyelmedet kérjük. És imádkozunk azokért, akiket jó pásztoroknak tartunk, de ott sem látunk bele az ő életükbe, lelkükbe. Te vagy a lelkek megítélője, szívekveség vizsgálója. Köszönjük azt, hogy sokan vannak, akik odaszánják az életüket, és a te pásztoraid, a te bojtárjaid egész életükben ebben a szolgálatban állnak. És ez a legfontosabb. Hadd könyörögjünk most a gyülekezetekért, melyek ne csak egyszerűen elvégre hajtsanak valamit, vagy odafigyelnek, vagy nem a maguk pásztorára, hanem maguk és szuverén módon egymásra is figyeljenek. Egymást is pásztorolva először a legszorosabban azokat, akik rábízattak. Ezért könyörgünk a családokért ebben az esztendőben különösen, hogy legyen egy középpontja, magja a családnak, és azok, akik ebben felelősek, ezek élete, az én szavuk, az fölfelé mutasson, reád. Legyenek integráns közösségek, ne valami széteső. Így legyen a mi gyülekezetünk is. amelyikben megtalálják a helyüket, amelyikben azok, akik valahol nem tudnak kapcsolódni, itt mindenképpen kapcsolódnak, testvéreken keresztül te hozzád, és növekednek a hitben, szeretetben, reménységben mindnyájan. Az, hogy legelőtt találjunk szellemi, lelki, te fizikai érdelemben is növekedésnek, örömnek, az egymás terhe hordozásának közösségében, mint akik tudják, hogy te fiad áldozatából élnek, és maguk is ezért tudnak áldozatot vállalni. Imádkozunk ennek a népnek pásztoraiért, a politikusaiért, a szellemiekért, a vezetőkért, a felelősökért, mindazokért, akik valahol megnyilatkoznak és megszólalnak. Könyörülj rajtuk, Urunk, és könyörülj rajtunk mindnyájunkon. Légy velünk ma, és köszönjük különösképpen neked a kis életeket. Köszönjük ennek a nyárnak, amíg előttünk levő örömeit, pihenést, a gazdagságot. Könyörgünk a jövő hétért, amikor sokan együtt leszünk, ahol különösképpen átélhetjük ezeknek az igéknek az aktualitását és örömét. Légy velünk, vigyázz reánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Ennek a hétnek a programja, és egy kicsit a nyári szellősebb délután közös ifi lesz, ugye? Közös ifi. Jó, bízunk benne 5 órakor. Kedden bibliaóra után presbiteri gyűlés van, babama kör persze van reggel. Nyugdíjas bibliaóra megvan, pénteki foci megvan. Hirdettem azt, hogy augusztus 6-án tartja készfogóját Hajdúhatházán Szabó Zsuzsa és Csordás Attila, Isten áldását kérjük közös életükre. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük pap Dorka Csillát, pap Tóth Viola és pap Tamás gyermekét, valamint Mincsen Raúl Augustin, Mincsen Ibolya Katalin, Dragomir Augustin gyermekét. Isten áldását kérjük a családokra, és várjuk őket szeretettel a gyülekezetbe.
Nagyon örülünk, hogy a kislányunk, Dorka Csilla, nem csak, hogy egy gyönyörű, szép nagy családba született, sok-sok rokonnal, nagynénivel, nagybecsivel, unokatestvérrel tele családban, hanem a gyülekezet családjába is, Isten nyájába is beleszületett. Köszönjük szépen a sok-sok imádságot, bár egyen-egyenként már mondtuk, de most ezen az ünnepi alkalmon nagyon szépen köszönöm a gyülekezet hordozó imádságát. És most egy kis, csak apróságként szeretnénk meghívni a gyülekezeti tagokat egy pogácsára, süteményre, a teraszra és a gyülekezeti terembe. Viszont kijöttem a szervezési gyakorlatból, úgyhogy azt nem szerveztem meg, hogy ki az, aki segít felvinni a tálcákat. Úgyhogy aki erre kedvet és lelkesedést érez az asszonytestvérek közül, ezt köszönjük szépen, és mindenkit szeretettel várunk.
Én is szeretném köszönteni baba mellett Violát, Tamást és a rokonokat, és természetesen a másik keresztelt kisgyermek családját, Fülei kereszt Füleit, és hát Violáék már őstaguk a gyülekezetben, gyakorlatilag reméljük, hogy a másik család meg az lesz hamarosan. A bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz, tehát erről kérem a testvéreket, hogy ne felejtkezzenek el, a presbitereket pedig kérem, hogy írják alá a meghívót. Egyben hirdetem azt is, ugye, hogy aki jelentkezett, az ne felejtkezzen arról el, hogy augusztus 8-a és 12-e között lesz a gyülekezeti nagytáborunk. Hát még lehet jelentkezni Tamásnál, itt a sütizés közepette, ugye sátorhely még van, addigra az eső állítólag eltűnik, úgyhogy napsütésbe lesz majd részünk. Készüljünk egyben a Pezsgői Borfesztiválra is, szeptember 3-án és 4-én lesz, aminek a keretébe mi nem a bort fogjuk osztani, hanem a Szőlskert gyereksátor keretében remélhetőleg az Isten szeretetét tudjuk képviselni. Továbbra is lesz szükség segítőkre a büfénél, az őrzésbe, kézműves munkába, cserkészeteknél, óvodások segítésénél, az egész összerakás, bontás, hangosítás és így tovább. Tehát kérjük azoknak a támogatását, akik eddig is egy-egy területet szerveztek, illetve mindenki mást is arra, hogy a büfében süteménnyel, pogácsával, egyebekkel segítsenek. Ez a presbiteri gyűlés témája is lesz, tehát kérjük azokat, akik egy-egy ilyen szolgálati ágat a szőlőskertben visznek, hogy jöjjenek el a presbiteri gyűlésre, hogy ott nagyjából még egyszer át tudjuk tekinteni a dolgokat, mert elég sok rendezvény lesz addig is. Gondoljunk arra különösen is, hogy valószínűleg, ha másért nem, a Városházi Híradóban már ugye megjelent, hogy lesz református iskola, valaki örül neki, van, aki nem annyira, de biztos, hogy sokan fognak kíváncsiskodni, és hát jó lenne, hogyha a kíváncsiskodók számára egy pozitív képet tudnánk adni. Egyben hirdetjük, hogy jövő vasárnap, augusztus 7-én a Szilágyi Dezső téren este 7-kor a Magyar Continental Singers fog énekelni, ez egy keresztjén fiatalokból összeálló ifjúsági zenekar és énekkar, hát egy jó bevezető a gyülekezeti táborra. A bejáratnál van plakát és szórónap is. Kérjük, hogy hát vigyázzunk a új énekeskönyvekre, és gondoljunk a diakónia szolgálatára különösen. Ez a költségvetésünk mínuszos egyenlegéhez nagyon hozzájárul, hogy sajnos ez a támogatás ez csökkent, úgyhogy akinek van rá lehetősége, tudjuk, hogy nehéz a gazdasági helyzet, de akinek van rá lehetősége, azt kérjük, hogy gondoljon rá, és főleg a havi rendszerességgel. És itt van, el ne felejtsük, egy CD is, a kórusunknak a CD-je, ami az iratterjesztésbe kapható, és az orgona karbantartására szánjuk. Lassacskán fejlődik az orgona, ugye van új motor, most már van új világítás az orgonaszekrénynél, és reméljük, hogy hamarosan össze tudjuk rakni a belsejét is, hát az egy nagyobb menet lesz megint. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, keressük a 245-ös énekünket, és énekeljük befejezésül, és addig még elmondom, azért van még egy kísérteti históriám, mert a postaládában múltkor találtam két énekeskönyv borítót, ezt a Elvira által gyártottat. Most énekeskönyvet nem találtam hozzá, de ez már nagy szó, hogy már a borítót valaki visszaadja. Úgyhogy, de csak úgy kíváncsi lennék rá, hogy ez hogyan működik. Tehát 245-ös, énekünket énekeljük. Ismert a dallam. Minden kegyelem Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.